A pergola mellett mentek el. Zene szólt, párok táncoltak. A vízen könnyű csónak libegett, egy lány ült benne, fürdőruhában, pedig még messze jártak az igazi nyártól. A sétányon, a kaszinó körül állványok sötét lettek, tatarozták az épületet, készültek az évadra. PG megállt, és ugyanakkor megállt a fia is, nem tudva, mi következik. Menj haza, mondta a férfi. Te nem jössz. Majd később. Leült egy padra, szemközt a tengerrel, nem messze a tamáriszkuszoktól, melyeknek lombját szinte a híg égen ringatta a szél. Néhány diákja haladt el arra, köszöntek neki, megfordultak, úgy bámulták. PG-nek égett a torka, kóvájgott a feje. Nem mintha túl sokat ivott volna. Mégis ugyanaz az érzés volt, ugyanaz az émelygés és sóvárgás, ami a részegeket fogja el. Szerencsétlennek, nyomorultnak érezte magát, és elviselhetetlenül szomjazott valami gyöngétségre. Sejmesen, simán nyúlt el előtte a tenger. A vörhenyes homokon időnként leheletnyi fehér habcsík jelent meg, aztán elenyészett, hűs surranással siklott vissza. A csónak zöld volt, a lány fürdőruhája piros. A fuvalom olykor foszlányos zeneszót sodort a pergola felől. Lent, az óceán túlsó partján is előfordult, hogy a tenger elsimult és ragyogó kék lett, de ők ügyet sem vetettek rá. A betegségeikre, fájdalmaikra gondoltak, a kenyéradagra, amit majd elcsennek a szomszédjuktól, a fegyőrre, akit nem sokára leváltanak, s arra a társukra, aki alig ha nem besúgó, s akit az első kínálkozó alkalommal átejtenek. És még többet gondoltak az élet egészen egyszerű, állati mozzanataira. PG-nek 6 hónapon át mélysebb égtelenkedett a jobb keze fején, sehogyan sem akart begyógyulni. A pad túlsó végén egy asszony ült, szelíden ringatta a gyerekkocsiban alvó csecsemőt. PG nem gyújtott rá. Elfelejtette, hogy tele a zsebe cigarettával. Csak egyre vágyott, bár ugyanott lehetne, ahol Mado. De nem az a Mado, akit az imént látott, s aki olyan merevnek és szigorúnak látszott, mint egy áruházi pénztáros nő. Kedves lenne, gyöngéd, készséges és egy kicsit vidám is. S ő azt mondaná neki. Emlékszel, mikor Spában Polti kipróbálta az új autóját? Az első autók egyike volt. Bőrsapkát vettünk, nagy sötét szemüveget. Polti nyilván gazdag ember lett. Talán kaszinó igazgató valahol. Megtudni nehéz lenne, hiszen bizonyosan nevet változtatott. A nap leáldozott, friss levegő szállt a tenger felől. A mama fölkelt a padról, maga előtt tolta a gyerekkocsit, lassan távolodott a fasorban. 7-kor elhallgatott a pergolaban a zene, a párok a város felé szállingóztak. PG nem moccant. Néha tetőtől talpig megborzongott. Végül, anélkül, hogy észrevette volna, előrehajolt, 2 tenyere közé fogta az állát. Ha Mado mellette van, alig ha nem sírva fakad. Mi történhetett otthon? Gujlau menői meglátogatta az igazgatót. Előzőleg kiöltözött, ünneplőt öltött, szürke fátyolt kötött a kalapjára, fekete bőrkesztyűt húzott, s keblére tűzte az aranyfoglalatú melltűt. Héléne segített neki az öltözködésnél. S amikor magára maradt, talán levelet írt, választ annak a fiatalembernek. De hogyan juttatta el hozzá? Hiszen szinte soha nem megy el hazúról. A szelelőn mégsem csúsztathatja ki az utcára. Ha csak. Igen. PG biztos volt benne. Antoine vitte a leveleket a postára, vagy rejtette valami nő előre megbeszélt helyre. Esetleg iskolába menet találkozott a fiatalemberrel, aki az egyik utcasarkon várta. Gujlau menének most kell hazaérnie. Levetkőzik. Azt kérdezi. Apád még nincs itthon. Santoan, aki mindig tétovázott a felelet előtt, tűnődve mormolja. A sétányon maradt, egy padon. Miért ne vágna neki a világnak? Töprengett PG 2000 frankot őriz a zsebében. Mi kellene még? Levágatnia a bajuszát, új testtartást választania. Könnyen találna valakit, aki, mint az olasz Bébert, ellátná hamis okmányokkal. Bizonyára szívesen alkalmaznák a fogadásnál, hiszen 4 nyelven beszél, a Goethe Díjas úr egyik nagyszállójában dolgozhatna. Ez a gondolat valóban fölmerült benne. Maga előtt látta a szálló előcsarnokát, tágasan és pompásan, a mahagóni pultot, a kulcstartó táblát, a portásfülkét, a két portást a forgóajtó két oldalán. Zsaketban járna. Minduntalan telefonhoz hívnák, s ő hol angolul, hol németül, hol spanyolul felelgetne a kérdésekre. Szobája lenne, fönn a legfőső emeleten, a főpincérek, házvezetőnők mellett, s egy asztalnál ennének, a személyzeti ebédlőben. Léptek közeledtek a sétányon, csikorgott alattuk a kavics, de ő nem vette észre. Azt sem vette észre, hogy valaki megáll előtte. Csak akkor kapta föl a fejét, mikor egy hang megszólította. Nos... Digoin doktor volt, kurta lábaival, piros arcával, s furcsa zavarral mindig nyírkos, apró szemében. Mi az, hogy nos? Mordult föl Pégé. Levegőzünk, levegőzünk. De úgy látom, nem hozott kabátot, s ilyenkor bizony már hűvösödik. Pégé homlokát ráncolta, hátranézett, mintha keresne valakit a háta mögött, valaki mást. A feleségemnél volt. Kérdezte. A doktor zavarba jött. Miért kérdezi ezt tőlem? Hebegte. Mert fogadni mernék, hogy ő hívatta el magát. Mit mondott? Semmit. Különben is magamtól néztem be az Evenu Coligny-ra. A múltkor igen fáradtnak láttam. Minthogy úgy is arra jártam, gondoltam, legalább jó estét kívánok és megkérdezem, hogy érzi magát. De hallottam, hogy kint van a sétányon. Pégé sóhajtott, fölállt. Az orvos szivart vett elő, leharapta a végét. Nem viselkedett valami ügyesen. Egész lényén látszott, hogy kényes feladattal bízták meg, s most nem tudja, hogyan vágja ki magát. Nincs kedve sétálni egy kicsit. Az alkonypírja eloszlott, a kék levegőben a lámpák úgy ragyogtak, mint holmi földi csillagok. Valahol egy kocsma teraszáról most hordták be az asztalokat meg a székeket. Ugye, maga is nagyon jól tudja, hogy nem a betegemnek tekintem, hanem a barátomnak. Ha jól emlékszem, én vezettem a felesége mindkét szülését. Lassan mentek, Pégé a földre bámult, gondolatai szeszélyesen kavarogtak. Felesége meg az igazgató hosszasan beszélgethettek. Bizalmasan közölték egymással aggájaikat. Guillaume menői mindent elmondott, a 2000 frank történetét is. Ami pedig az igazgatót illeti. Nem érez valami olyasfélét, mintha néhány napja kizökkent volna a rendes kerékvágásból. Gondolkozzék csak rajta. Nincs valami zavar a szervezetében. Milyen az emésztése? Kitűnő. Es a mája. A veséje. A hólyagja. Későre járt, már csak ők ketten sétálgattak a fák alatt. Ha néha mégis föltűnt egy-egy járókelő, sietve ment hazafelé. Azért teszem föl ezeket a kérdéseket, mert a maga korában sokszor a férfi is érez bizonyos zavarokat. Mint a nőknek, nekünk is van néhány nehéz esztendőnk. Pégé nem mosolygott. Komolyan hallgatott, s ráeszmélt, hogy egész összeesküvés alakult körülötte, csalárt háromszög, és sarkain ők hárman állnak, felesége, az igazgató, és ez a vén hülye Digoin. Mert bizony tökfélkó volt ez a kis doktor. Délre már annyira teleszívta magát szesszel, hogy bűzlött tőle, nem lehetett kibírni a közelében. Ám ugyanakkor derék fickó is volt, igyekezett mindenkihez kedves lenni, s határozottan megnyugtatta a betegeit, mert inkább hagyta, hogy szépen jobb létre szenderüljenek, mint hogy föltárja előttük a bajukat. Ne haragudjék, amiért olyasmibe ütöm az orromat, amihez semmi közöm, de úgy hallottam, az utóbbi időben meglepő dolgok történtek magával. Ez ugyan még korán sem oké az aggodalomra. Talán csak átmeneti idegesség. Pégé úgy fogta föl ezeket a szavakat, mint valami dorombolást, közben élénken figyelt, honnét lobban föl.